Szarka László történész az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. A migráció problémája mennyire volt fontos része a csehországi kampánynak? Ott is visz mindent?
Abban az országban, ahol néhány gyatra kísérlet után az a pár család, akit letelepítettek, valóban rászoruló menekült családokról volt szó, akik aztán ezzel együtt elhagyták Csehországot, azt követően a cseh közvéleményben egy nagyon sajátságos hangulat alakult ki. Tehát még akiket befogadunk, ők sem igénylik a mi befogadásunkat, ez volt az egyik mozzanat. A másik az, hogy az iszlám ellenes félelem a napi németországi tapasztalat érezhetően átszivárgott, átcsorgott. Egészen komoly magas szinten is egy merkelenes hangulatot sikerült generálni, tehát úgy gondolják, hogy Merkel asszony tényleg ő hívta be Budapestről, ő hívta be azt az átözönlő hatalmas sereget, és nem a humanitárius katasztrófa alól mentette meg Közép-Európát azzal, hogy kinyitotta Ausztria felől Németország határait, tehát elképesztő megosztottság van ennek a kérdésnek az utólagos megítélésében. Úgy látják, hogy Merkel gyengülő pozíciói mögött is a nem megfelelő migrációs politika van, abban meg teljes konszenzus van, hogy az Unió képtelen a migráció újabb nagy hullámainak a kezelésére, hogyha ahhoz úgy próbál hozzáfogni, mint most. Nem volt különbség a két elnök jelölt között például a tekintetben, hogy mind a ketten a külső határok megvédését tartották a legfontosabb teendőnek az unió felől. Hogy ezt sikerült meg is tematizálni, amögött részben az van, hogy az elnök nagyon, tehát a Zeman elnök nagyon gyorsan ráérzett ennek a kérdésnek, az egész cseh közvélemény, a vidéki közvélemény, aki soha nem látott migránst, az tulajdonképpen az utálja legjobban a menekülteket, nem tesznek különbséget a cseh közhangulat nem tesz különbséget ugyanígy a menekült és a munkaerő migráns között. Tehát Zeman ezt nagyon gyorsan észrevette és kihasználta, és hát a parlamentbe 22 mandátummal bejutott az Okamura párt, ami jól jelzi, akinek tulajdonképpen két üzenete van, az egyik az, hogy ki az Unióból, a másik pedig, hogy le a migrációval, illetve mindent el kell követni, ami az iszlamizáció, Csehország iszlamizáció ellen. Ilyen értelemben tehát Csehország, ahol nincs migráns, ahol a migráns kérdésről tulajdonképpen csak az újságban olvasnak, illetve látják a németországi, ausztriai viszonyokat, nagyon erősen tematizálta, hihetetlenül erősen tematizálta a választásokat, azzal együtt, hogy konszenzus van abban a tekintetben, hogy Csehországot pillanatnyilag nem veszélyezteti, az Unióban pedig ki kell találni azt a megfelelő hatékonyságú eszközt, ahol nyilvánvalóan megint Németország és Franciaország fogja a megfelelő eljárásokat kidolgozni.
Hogy néznek a csehek, ha van egyáltalán egy valamilyen általános álláspont az Unióra? Fejős tehén? A mi hazánk? Amire nekünk befolyásunk van? Hogy néznek rá?
Hát nagyjából azt gondolom ugyanaz, ami itthon van. Tehát egyszerre szeretünk európaiak lenni, amikor végre eljutunk Londonba, Párizsba, Brüsszelbe. Másrészt rögtön érezzük, hogy másodosztályú, harmadosztályú polgárok vagyunk. Továbbra sem engedhetünk meg mindent magunknak, még az alatt a pár nap alatt sem, amikor kint vagyunk. Harmadrészt pedig úgy látom, hogy az a különbség, ami a térségek, tehát a kelet-közép-európa és nyugat-európa között kint van, az az igazságtalanság érzetnek egy állandósult forrása, és mindaddig, amíg ez tulajdonképpen fönnmarad, ez a törésvonal fönnmarad, nagyon nehéz lesz nem belátnunk azt, hogy emögött a sértettségérzés, igazságtalanság érzés mögött reális emberi problémák húzódnak meg. Ugyanakkor azt a cseh társadalom szintén nagyon nehezen nem érti meg, és Babis is harciasan kiállt, és Zeman is többször bírálta a kétsebességes Európát. Nagyon harciasan bejelentették, hogy nem kívánnak a következő 5 éves elnöki ciklusban sem kívánják szorgalmazni az euró bevezetését, már pedig láthatóan az eurózóna másképp fog viszonyulni a dolgokhoz. Jellemző például, hogy a budapesti visegrádi találkozón fölmerült közép-európai fejlesztés vagy nem tudom pontosan milyen bank ügyét Babis nagyon gyorsan lesüpörte az asztalról, és mondta, hogy erre aztán nincs szükség.
Tehát Csehország legyenek.
Igen, Csehország továbbra is határozottan Visegrád intézményesítése elleni álláspontot képvisel, ami érthető is a maguk szempontjából, mert ők úgy gondolják, hogy Visegrád természetesen fontos ebben az ügyben, abban az ügyben, abban az ügyben, de Csehország számára azért mégis fontosabbak azok a közvetlen partnerek, akikkel a gazdasági kapcsolatok mélyebben megvannak ásva.
Kiket hibáztatnak a csehek a sikertelenségért?
Hát ez egy jó kérdés. Azt gondolom, hogy részben önmagukat is, tehát a cseh humor, meg a cseh akasztófa humor az azért működik, tehát pontosan érzékelik, hogy az autóipar, ezek a monokulturális gazdaságok, ezek nagyon sérülékenyek, tehát érzik azt, hogy
cseh autóipar az hasít.
Hasít, de ugyanakkor érzik azt, hogy részben továbbra is, bár a Skodának nagy történeti hagyományai vannak, a Skoda tényleg egy cseh mítosz, a cseh sörhöz hasonlóan, de például a cseh textilipar és a cseh könnyűipar, a cseh elektronikai ipar, a cseh gyógyszeripar lemaradnak. Tehát nincs meg az az organikus ipari fejlesztés, ami a két világháború között Csehszlovákiát a világ első 10 állama közé emelte. Hol van ma ettől Csehország? Tehát ilyen értelemben van önreflexió Csehországban. Alapvetően azt érzékelem, hogy az unió bővítéséből kimaradt szociális dimenzió, az unió bővítéséből kimaradt fokozatos bérfejlesztésnek a problémája az mostanra ér el oda, hogy az unió hibázott. Azok is hibáztak, akik a fölgyorsított bővítés mellett voltak, és azok is hibáztak, akik ezt az unióból diktálták, és ma már bármelyik kocsmában, bármelyik könyvtárban, bármelyik konferencia szünetben nagyon gyorsan egyetértünk abban, hogy az egy nagyon súlyos mulasztás volt a bővítés időszakában, hogy ezeket a megtervezhető fejlesztéseket kihagyták annak idején az uniós menetrendből.
Úgy is gondolják, hogy jobb lett volna egyáltalán nem fölvenni őket, meg minket?
Nem, odáig nem jutnak. Azt gondolják azonban, hogy az uniónak nagy szüksége volt erre a felvevő piacra, erre a nagy piacra, ahol a nyugat-európai termékeket el lehet adni. Hatalmas, Magyarországnál is nagyobb fölháborodást váltott ki az, hogy ugyanazt az árut más minőségben gyártják a nyugat-európai piacra és a kelet-európai piacra. Ráadásul az ottani árak is, az itteni árak is a minőség ellenére nagyjából ugyanazok. Ez Csehországban hihetetlen nagy botrányt jelentett.
Megvan a piaci öntudat.
Megvan a piaci.
Nem egyoldalú volt ez a dolog.
Nem, azzal együtt, hogy Csehországban az átlag nyugdíj talán egy 100 euróval magasabb, az átlag bér is 100-200 euró közötti szinttel magasabb, mint itthon. Tehát az életszínvonal bizonyos értelemben nem kimutathatóan, de magasabb, mint Magyarországon. Ezzel együtt a közvetlen szomszédság és az ott tapasztalató életszínvonal különbség az, ami őket napi szinten irritálja.
Tart a kormányalakítási tárgyalások sorozata. Most éppen a szociáldemokraták egy kongresszusára várnak, mert Babis azt mondja, hogy először tisztázzák saját maguk, hogy mit szeretnének, és utána jöjjenek vissza. Zeman azt mondta, hogy ad még időt a kormányalakításra. Mi a legvalószínűbb forgatókönyv?
Hát három forgatókönyv van. Az egyik az nagyon jellemző módon ugye az eddig nagyon jól megtervezett párosként működő Babis-Zeman párosnak a nagy találkozója ott a választási győzelem pillanatában a prágai Top Hotelben nem jött össze. Tehát a pódiumon nem jelent meg a cseh köztársasági elnök. Előző éjjel érkezett haza, fáradt volt, szándékosan pulóverben jelent meg az este 6 órai önálló, egyedülálló sajtótájékoztatóján, ahol természetesen az első szava gratuláció volt. Tehát sokan úgy gondolják, hogy már törések vannak ebben a eddig nagyon harmonikus viszonyban. Ezzel együtt azt gondolom, hogy mind a kettőknek az az érdeke, hogy ez a páros, az elnök, miniszterelnöki páros, ez a kormány alakításáig együttműködjön. Itt azonban Zeman már kezdettől fogva mondta azt, hogy a legmagától értetődőbb lenne a két önként felajánlkozónak, tehát a Okamura féle közvetlen demokrácia pártjának és a kommunistáknak a megnyerése, vagy a külső támogatásra, vagy akár a kormányba emelésre. Ezt Babis érezve, hogy nagyon könnyen Csehországra ráhullhat egy rettenetes lepel, tehát egy radikális, szélsőséges radikálisokkal együtt kormányozni, az sohasem népszerű dolog Brüsszelben például. Ezért úgy gondolja, hogy továbbra is nagyon fontos lenne megnyerni az előző koalíciós partnereket, a szociáldemokratákat és a néppártot, és ővelük együtt kormányozhatna, vagy pedig azt a klasszikus 89-es gyökerű rendszerváltó pártot, az polgári demokrata pártot, amelynek egyedül van 23 szavazata, amivel, vagy 25 szavazata, amivel, vagy mandátuma, amivel kettős koalíció is többségbe kerülhetne a parlamentbe. Ez azonban a polgári demokrata pártnak a jelenlegi álláspontja szerint teljességgel kizárt. És van egy olyan elképzelés is, hogy ez a sehú sehol állapot fönntartható. Egyre több a hivatkozás arra, hogy ím a demokratikus Németországban már lassan fél éve nincs kormányzat. Erre egyébként alkotmányjogilag minden lehetőség adva van, hiszen Zeman köztársasági elnöknek korlátlan idő áll rendelkezésre, nincs megmondva, hogy hány hónapon belül kell kineveznie a következő kormányt, és a harmadik forduló, ha véletlenül egy fél év múlva kiderül, hogy ez a második forduló is sikertelen, és a parlamentben nem kapja meg a többséget a második Babis kormány, akkor a harmadik kinevezés pedig a parlament elnökétől kapja, aki az ANO pártnak az egyik tagja, tehát ilyen értelemben kezdődhet egy újabb fél éves vagy éves ciklus, ami arra jó, hogy Babis tényleg hiperaktív. Tehát minden mozdulatát rögtön úgy kommentálj, hogy miért nem csinálták azt az elődök így. Az ELBA hajózhatóságáról, vagy a már említett nyugdíjasok és diákok ingyenes utaztatásáról, és más hasonló viszonylag jelentős kérdésekről az elmúlt 2-3 hónapban már kormány előterjesztések születtek, vagy elképzelések születtek. Tehát azt mondhatjuk, hogy Babis népszerűsége megjósolhatóan ebben az átmeneti időszakban nem csökken, hanem nő. Így egy előrehozott választástól az összes többi ellenzéki párt irtózik a gondolattól, hiszen könnyen lehet, hogy kihullanak a parlamentből a szociáldemokraták, vagy a polgári demokratikus párt.
Van elég korábban megoldatlan kérdés ahhoz, hogy Babis miniszterelnök sokáig tudjon valódi többségi kormányzás nélkül működni? Akár évekig is elműködhet az
Nem, de már most egészen más pozícióban tárgyal, miután a múlt szerdán megkapta a második megbízást is a kormányalakításra, tehát nem a miniszterelnöki kinevezést, hanem a megbízást. Már most másképp szólalnak meg a pártok közül többen is. Tehát nem csak a szélsőséges pártok, hanem a szociáldemokraták, akik hát legalább háromféle szociáldemokrata irányzat van. Ha a párt osztódik, akkor az persze katasztrófa. Ha a pártban sikerül a kormányokkal a lépéshez többséget szerezni a kongresszuson, akkor például az már egy nagyon erőteljes változás lesz. De úgy látom, hogy több más pártban is, például a polgári demokrata párt, vagy a polgármesterek pártjában egy nagyon sajátságos képződmény szintén mérlegelik, hiszen a kerületi önkormányzatokban olyan erőteljes koalíciók vannak ANO és a többi párt között, hogy azok ott helyben, a megyei és a lokális szinteken, ezek már begyakorolt szisztémák. És majdnem minden pártban vannak már úgynevezett expozitúrái, kihelyezett részlegei Babisnak, és most, hogy a kormányhatalom a kezében van, gyakorlatilag innentől kezdve nem konkrétan megvásárolja a pártokat, hanem ezekkel a pártokkal begyakorolja a kormányzati szinten is működő együttműködésnek a lehetőséget.
Ha mindenki tart az előrehozott választásról, André Babison kívül, mert ő a hiperaktivitásával erősödik, akkor látszanak-e azok a kérdések, témák, amiben a lehetséges partnerek engedni fognak a koalíció érdekében?
Hát pillanatnyilag abban nem engednek, hogy a büntető jogi eljárás alatt álló miniszterelnök vezesse Csehországot. Könnyen elképzelhető, hogy emiatt Csehország nagyon nehéz helyzetbe kerülne, ha végén a bírósági eljárásig jutó folyamatban bebizonyosodna, hogy az 50 millió euró az tényleg szabálytalanul került a Babis által vezetett cég birtokába, illetve épült be ebbe Gólyafészek nevű vállalkozásban.
De olyan ország Csehország, ahol ez zökkenőmentesen eljuthat?
Hát ez most egy nagy kérdés. Ez valószínűleg a, tehát az a reggeli hír, hogy ezt megpróbálják kivenni az uniós támogatási körből, ez például a Puding próbálja, és mindenki tudja, hogy Babis a maga pragmatizmusával meg fogja találni azokat a lehetőségeket, hogy ez a jelenleg teljesen független cserendőrség által elindított folyamat, ez valahol elakadjon.
Más téma nincs? Elvi kérdések, Európai Unió, euró bevezetése.
Hát a szélsőséges pártokkal szemben természetesen az Európai Uniós tagság Babis ezt nem engedi meg pillanatnyilag. Úgy néz ki, hogy ő ezt a brit modellt ezt végképp nem kívánja folytatni, hiszen ő maga, mint nagyvállalkozó, mint technokrata politikus pontosan érzi, hogy Csehországnak igazán az Unióban van a helye. Unió élén van a helye, azt hangsúlyozza, hogy Csehország a maga teljesítményével sokkal több pozíciót kellene, hogy szerezzen az uniós intézményekben, mint amennyivel most rendelkezik. Olyan kérdések vannak például a szociáldemokraták részéről, mint a fiatalok lakáshoz juttatása. Csehországban is ugyanaz a helyzet, mint Magyarországon, tehát a lakáskérdésnek az átgondolása, a bérlakás programnak, egy hatalmas bérlakás programnak a beindítása. Egy ilyen gazdag országban szintén nincs tömeges bérlakásépítés. Tehát nagyon gyakorlatias kérdések vannak, és ezekben Babis valószínűleg mindegyikben könnyen és látványosan engedni fog, sőt, a kezdeményezést, az ellenzéki pártok kezdeményezését magáévá fogja tenni, úgy, ahogy azt az előző kormányban is tette.
Milyen elképzelése vannak Babis elnöknek a visegrádi négyek együttműködésével? Itt rettenetesen nagy volt az egyetértés, amikor itt tanácskoztak.
Igen, meg is be is zsebelte Orbán Viktornak a dicséretét, hogy új szint fog hozni a Visegrádba.
Ő valóban
egy dinamikus ember. Tehát az ő ötletei és az, hogy nagyjából az unióval szemben a felzárkozó országok érdekeinek a megjelenítésében Visegrádra nagyon számít. Visegrád mellett azonban természetesen ő tisztában azzal, hogy számára Nyugat-Európa az igazi partner. Tehát ő egészen biztosan a szlavkovi háromszöget is működtetni fogja, Ausztriával a kapcsolatokat működtetni fogja, Németországgal, amint megszületik a német kormány, egészen biztosan, hogy keresni fogja a kapcsolatokat. Csehország egyszerűen más pozícióban van, mint Magyarország vagy Lengyelország, tehát ilyen értelemben a pragmatikus politikus nem engedheti meg, hogy teljesen visegrádi meszbe öltözzön, neki lesznek más ruhái is.
De látszik már, hogy melyek azok a konkrét ügyek, akár üzletek, akár tervek, amiben ki kell szállni a visegrádi mezéből, és magára kell ölteni egy másik mezt?
Hát gondolom az uniós költségvetésben egyrészt megpróbálnak együtt lobbizni majd a visegrádi államok, ahogy ez a legutóbbi alkalommal sikeresen meg is történt, de azt követően azért Babisnak az iparfejlesztési elképzeléseit már, amit a program elárult, egy külön szerződés kínált fel a választóknak, amit a saját lapjaiban egy külön oldalon megjelentetett a választások idején, az jelzi, hogy ő érzékeli, hogy az a cseh ipari potenciál, ami ebben az országban benne van, ahol a 10 milliós Csehországban 1 millióan többen dolgoznak, mint Magyarországon, közmunka nélkül. Tehát ez az ország többre képes, mint a jelenlegi cseipar. Ahhoz viszont ő neki nagyon organikusan be kell épülni azokba a multinacionális szerkezetekbe, a nyugat-európai gazdasági folyamatokba, amelyet Visegrád láthatóan önmagában nem képes megoldani, hiszen Visegrád gazdasági dimenziója pillanatilag energetikai dimenzióban létezik, valamilyen értelemben a mezőgazdaság ipari vagy mezőgazdasági termelésben létezik, de nem tudtunk hozzátenni. Nincsen önálló visegrádi gazdasági tér, és ezt Csehországnak nyilvánvalóan szintén máshol kell megteremtenie.
Milyen a cseh vezetőpolitika viszonya a nyilvánossággal? Babis miniszterelnöknek lapja van. Zeman elnök meg egyébként elküldi az újságírókat melegebb éghajlatra. Mit gondolnak ők a nyilvánosságról? És a beszélgetésünk elején említette a cseh közszolgálati médiumot, amely BBC színvonalon tökéletesen működött ebben a kampányban is.
Igen. Hát nagyon sajátságos. Tehát érezhető, hogy ez a kettős, bizonyos értelemben kettő szereposztásban is dolgozik. Babist nagyon elegáns, és mindenkit meghallgat, és mindenkinek válaszol, és úgy pontosan tudta, hogy neki pulóverben akár, de meg kell jelennie a választási győzelem éjszakáján. Tehát ő nem zárkozik el pillanatnyilag, ugyanakkor folyamatosan érzékelteti, hogy az a közszolgálatiság, amely pillanatnyilag kritikus, az nincs az ínyére. Ezt természetesen keresetlen szavakkal, Zeman sokkal közvetlenebből tudja elmondani, ami az ő választói bázisának tetszik természetesen, hiszen a televíziót, a nem kereskedelmi televíziókat, amint Csehország világ is él, az ottani cseh kereskedelmi televíziók természetesen kiszolgálják a tömegek ízlését, a közszolgálati televízió pedig pillanatilag egy nagyon erőteljes kritikai hangot, sőt, hát 27 éve ezt csinálja. Volt már úgy, hogy 100 000 mentek ki a cseh közszolgálati televízió megmentés érdekében, egy előző kormány már be akarta darálni. Ezek nagyon nagy feladatok lesznek. Úgy gondolom, hogy ez a választási vita például a következő 5 évre támadhatatlanná tette a cseh közszolgálati televíziót, majd meglátjuk, hogy ez tényleg így van.
Az látszik-e, hogyha megvan a Babis kormány és működőképes, akkor milyen lépésekkel kívánja betonozni, stabillá tenni a kormányzását? Kezd-e valamit a bíróságokkal, kezd-e valamit a médiumokkal, kezd-e valamit a pénzügyi rendszerrel, ilyen nagy rendszerekkel?
Hát először azt gondolom, hogy a bázisát kell megerősíteni, hiszen előbb-utóbb, amikor megvan a többségi támogatottsága a parlamentben, már nyugodtan kezdeményezhet akár egy előrehozott választást is. Hiszen ha bejönnek azok a lépések, hogy a nyugdíjat radikálisan emelni fogja, ezt bejelentette a kormányprogramnak egy fontos része. Ha bejönnek azok a béremelési ígéretek, amelyekről szintén egyre gyakrabban szó esik. Ha bejönnek az első nagy látványos ipari beruházások, amelyek most már nem egy összeszerelő üzemként hoznak be fejlett technológiákat Csehországba, akkor Babis azt mondja, nézzétek, ez az, amit ígértem nektek, és azt követően úgy gondolom, egy előrehozott választásnál esetleg a választójogi törvénynek a módosításával, ehhez azonban a parlamentben nyilvánvalóan még ebben a körben nem tud többséget szerezni, eljuthat oda, hogy ahogy Lengyelországban is történt, alkotmánymódosításokkal, fokozatos módosításokkal ezeket az intézményeket át tudja alakítani a maga képére.
Van-e a csehek fejében türelmi idő ezzel a kormánnyal, ha megalakul ezzel a kormánnyal szemben? Mennyi időt adnak neki? 100 nap? 200 nap? 1 év?
Hát most mindenki feszülten figyel. Tehát az a nagyon kritikus cseh közvélemény, értelmiségi közvélemény, polgári közvélemény, amely Lengyelországra és Magyarországra is, de még Szlovákiára is nagyon erős kritikával néz, az természetesen ezt a veszélyt érzi, hogy Csehország is átalakul. Ebbe az irányba alakul át. Ha ez a veszélyérzet leszerelhető, és Babis pragmatizmusa egyébként ebbe az irányba mutat, úgyhogy az ő számára az nem annak ez a szókimondó népies modora nem föltétlenül jó. Jó volt idáig, de mostantól kezdve nem föltétlenül jó. Egyébként már intette is a két elnökválasztási forduló között, hogy a keleti nyitást azt ne tessék olyan erősen hangsúlyozni, mert az nem tesz jót a cseh kormány pozícióinak sem. Azt gondolom, hogy egy évnyi átmenet alatt Babis valóban tud annyi pontot összegyűjteni, és a parlamenti többséget megszerezve olyan erős pozíciókat kiépíteni, hogy a cseh közvélemény is elfogadja, vagy ha nem is fogadja el, tolerálni fogja ezt a kialakult állapotot, belátja, hogy a cseh társadalom nem különbözik, annyiban legalábbis nem különbözik Lengyelországtól és a térség többi államától, mint ahogy azt a csehek maguk feltételezték.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Szarka László történész volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, a műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő vett részt, a főszerkesztő Módos Márton, Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.